Riasztást adták ki Lengyelországban és Horvátországban is az elhúzódó hőhullám miatt. A következő napokban mindkét országban 40 fok körüli hőmérséklet várható. Horvátországban helyenként fennakadások vannak a lakossági vízellátásban. Zadarban és az Isztrián korábban már bevezettek víztakarékossági intézkedéseket. A legnagyobb problémáktól Dalmáciában tartanak, ahol a turista szezonban jelentősen megugrik a fogyasztás. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél holnap megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Pénteken délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei tó és a Tiszató 28 fokos. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Tizedik rész. Egy betört ablak.
Nehéz napok kezdődtek, mert Schulze félelmetes ostromállapot hangulatban volt megint. Hogy megszilárdítsa a meglazult fegyelmet. Nem lazult ugyan meg semmi, de általában, ha bármi történt, jó, rossz vagy semleges dolog, azt mindig megtorlás követte. A szokásos szemléken, fegyelmező gyakorlatokon kívül Schulze szekrényvizsgát, ruhaporolást, tantermi ellenőrzést rendezett, a szüneteinkből egy másodpercet sem hagyott meg, és szigorúbb volt az esti tanulási idő alatt is. Egyetlen mukkanást, moccanást, rezdülést sem tűrt. Este Schulze megcsuklóztatta Borsát, szétdobatta az ágyát, fél óráig guggoltatta őt. Elég messze volt az ágya tőlünk, és csukott szájjal suttogni kezdtem Szeredinek. Schulze Szeredi üresen. Érthetetlen csökönyösséggel suttogtam tovább. Parom! Morogta Szeredi félpofával. Schulze minket figyel! Teljesen csukott szájjal tudtunk beszélni, s két lépésnyiről már nem lehetett meghallani. Nem bírtam elviselni a félelem béna feszültségét, ezt a halálos csöndet, a visszafojtott lélegzetet, a sivárságot bennem, mégis alig, hogy újra kezdtem, hirtelen elakadtam. Az ember először nem akart hinni a fülének. Schulze hangja süvített valahonnét, de az értelmem vonakodott felfogni.
Növendék!
Növendék!
Parancs!
Szeredi! Bot!
Ébresztőre!
Igenis!
Felpattantunk. Elsápadtam.
Parancs! Parancs!
Schulze elégedetten biccentett egyet. Mind a ketten, ébresztőre! Negyed órával később, amikor a tiszthelyettes kiment az árnyékszéket ellenőrizni, Szeredi felém fordult. Felültem az ágyban. Még soha nem ütött meg. Bivaj erős gyerek. Gyalázatosan rossz kedvű, akárcsak én. Tudtam, hogy ezúttal teljesen neki van igaza. De nem mentem semmire ezzel a tudományommal, mert csak még dacosabb elkeseredés fogott el. Legalábbis pofonvág, gondoltam. És ráadásul egy szót sem szólhatok.
Hogy az a...
Hogy a...
Te.
Szeredi rám nézett a kék szemével. Te. Láttam, hogy égtelenül dühös. Lassú fiú volt tulajdonképpen. Most is elhallgatott, és csak nézett rám merően. Aztán a tömpe orra körül egyszerre csak megenyhültek a vonásai.
Ide figyelj! Járt velem az elemibe egy ilyen balfék,
mint te. Mesélni kezdett egy történetkét. Egykori balfék osztálytársa, mikor a tanítójuk egyszer felelősségre vonta, hogy erekje helyett, miért írta azt, a várban láthatók Erzsébet királyné erkélyei, méltatlankodva és öntudatosan így válaszolt.
Mert annak
nincs semmi értelme, hogy erekje. Az osztály nevetni kezdett, a tanító dübegurult.
Erekje?
Kérdezte fenyegetően.
Az a pif! Adott neked nyaklevest!
Adott egy nyaklevest a gyereknek.
Erekje?
Szeredi, miközben mesélt, Akaratlanul utánozta a gyerek, majd a tanító arckifejezését, mozdulatát, hangját. Szándék nélkül színészkedett vázlatosan, de olyan mulatságosan, hogy hangosan felnevettem. 3:45-kor, levonulás előtt a sorakozónál, a kápolnából visszatérő medve nem lépett be a helyére, hanem jelentett valamit a tiszt helyettesnek.
Micsoda?
Micsoda?
Tanner tiszthelyettes úr elkomorodva.
Medve megismételte, hogy Tanner tiszthelyettes úr parancsára kihallgatásra kell mennie, mert betört egy ablaktáblát a folyosón. És miért törte be?
Nem én.
Medve halkan, majdnem idegesség nélkül azt felelte, hogy nem ő törte be. Hát kicsoda?
Hát kicsoda?
Schulze hangja szokatlanul csengett. Medve most nem felelt. Schulze még furcsább higgadsággal szólt rá csöndesen.
Mondja meg.
Mondja meg.
Az egyik negyedéves növendék úr.
Mondta medve szintén.
Lépjen be a helyére.
Ez megint Schulze igazi hangja volt. Nem kérdezgette tovább medvét, hanem szó nélkül kiment a hálóteremből. Amikor Schulze kiment, bal szomszédja a könyökével oldalba lökte medvét kérdő mozdulattal. Medve kurtán vállat vont.
Nem érdekel, nem én törtem be,
jelezte a mozdulatával. Pongrác a homlokát ráncolgatta rá.
Na, te hülye, majd,
Ilyesmit közölt medvével némán. Nem kellett volna megmondania, hogy egy negyedéves törte be az ablakot. Beugrott Schulzénak, a komoly, csöndes, meggyőző hangjának. Pedig milyen jól ismerte már ezt is, mint ahogy ismerte mindenki. Egyszer a gyakorlótéren, még a korai szerény kis sarak idején, ahogy Schulze egy helyben állva vezényelgette a századnak a feküdjöket, és egyre távolabb kerültek tőle, medve ki akart kerülni egy tócsát, s kissé oldalvást dőlve ferdeszögben vágódott le a földre, így várta a következő fölvezényszót. Az ütemesség azonban váratlanul megszakadt. Schulze nem vezényelt fölt, hanem odasétált a földön hasaló századhoz. Csak medvét állította fel, és nyugodt, majdnem természetes, érdeklődő hangon megkérdezte tőle, hogy vajon miért nem maradt az arcvonalban.
Nem figyelt az igazodásra.
Talán nem figyelt az igazodásra? Kérdezte csöndesen.
Vagy valami különös oka volt rá.
Mondja
meg nyugodtan.
Én megértő ember vagyok. Biztatta az újoncot. Én megértő
ember
vagyok.
Talán ez a kis tócsa itt.
Ez a kis tócsa.
Igenis. Nem akartam belefeküdni a tócsába.
Igenis. Mondta medve, nem akartam belefeküdni a tócsába. Schulze borzalmas átváltozással dobta el az állarcot.
Nem akart.
Ó, nagyon meg tudom érteni. Kimélni akarta a kacsóit, ugye? Beugratta medvét, aztán üvölteni és tombolni kezdett. 25-ször kellett belevágnia magát a pocsétába, hogy csattanjon. A tiszthelyettes jóformán felmártogatta vele, mint egy felmosó rongyal. Ezt a komoly, meggyőző hangját mindenki jól ismerte. Veszedelmes volt. Rá kellett volna hagynia, hogy ő törte be az ablakot. Ha most szembesítik az öreg deres bajszú Tannerrel, a negyedévesek tiszthelyettesével, hát sokkal nagyobb baja lesz belőle. Hamis vádaskodás, meg mit tudja ő, függelemsértés. Medve mégis bizonyos közönyt érzett. Amióta fogdát kapott, majdnem megnyugodott. Nem szándékosan csinálta, miért becsukták, de nem is bánta meg. Földhöz vágta a zsíros kenyerét. Megint kizökkent közönyéből és önuralmából egyszer. Még október 2. hetében történt egy délelőtt. Schulze szeme láttára. A tiszthelyettes bánatos nyugalommal, majdnem sajnálkozva nézte medvét. Kihallgatásra rendelte. 100 évben egyszer történt meg, hogy Schulze kihallgatásra rendeljen valakit.
Lekenik?
A zsírt? Kérdezte a kopaszal ezredes értetlenül.
Talán nincs megelégedve az ellátással? Rostélyos szeretne 10 óraira?
A rostélyost medve akármilyen éhes volt, nem bírta megenni, annyira utálta. A zsíros kenyeret nagyon szerette. Kettesével voltak összeragasztva a vastag karéjok, s akik hozták, ketten mindig vigyáztak, hogy a jobb szárny közelében álljanak meg a tálcával. Merényjék tudnélik, majdnem mindnyájan a jobb szárnyon voltak beosztva. Azért volt fontos, hogy hol kezdődjék a kiosztás, mert akik először vettek a sorok közt végigvitt tálcáról, kiszedték a nagy sercliket, és a zsíros felükkel összeillesztett kenyerek másik darabjáról lekenték, lehúzták maguknak a zsír javarészét. Medve a bal szárnyon állt, s nagyon ritkán történt csak meg egyszer-egyszer, hogy ott kezdték a kiosztást. Mindig a legkisebb, legvékonyabb, levakar szeletek jutottak nekik. De még ezek közül is elkapdosták előle a tűrhetőbbeket. Aznap délelőtt különösen rossz kedvében volt medve, s amúgy is régen unta és utálta már ezt az egész erőszakosságot és igazságtalanságot. Kivette az utolsó előtti maradék vékony kis szeletet. Schulze első sor hátraarcot és oszolyt vezényelt. Medve mohón éhesen emelte szájához a zsírtalan zsíros kenyerét, aztán érthetetlen indulat fogta el, és ahelyett, hogy beleharapott volna, Suta vad mozdulattal földhöz vágta.
Lekenik. Szóval ezért.
Lekenik, mondta
nem tetszésének akart kifejezést.
Szóval ezért?
12 óra.
Nem tetszésének akart kifejezést adni. 12 óra. Félig már az írnokhoz beszélt, és a délutáni parancsban így jelent meg a fenyítés.
Medve Gábor második évfolyambeli növendéket, mert nem tetszésének azáltal igyekezett kifejezést adni, hogy uzsonna kenyerét szánt szándékkal a földre dobta, 12 órai egyszeri...
A fenyítem meg a végére maradt, két másik büntetés után következett, csak takarékosan. Másnap délután feljött medvért a foglár, Telmán tiszthelyettes, akit csak látásból és hallomásból ismertünk. A fogda a földszinti folyosóról nyílt a lépcső tövében. Lakat, dupla zár, rács és sodrony volt az ablakon, benn pedig 4 ketrecszerű kis cella külön rácsos lelakatolt ajtókkal. A szemközti zeneszobából zongora szó szűrődött ki, valamelyik harmadéves skálázott rendületlenül. A foglár kifűzette medve cipőjét, és elvette tőle nem csak a cipőfűzőit, hanem az alsó nadrágja vászonmadzagját is. Ez volt a legrosszabb. Folyton a gatyáját kellett húzogatnia, igazgatnia. A prics keménysége szintén rossz volt, de több rossz aztán nem volt a fogdában. A lelke mélyén voltak éppen jól esett neki a kopasz alezredes szabatos katonai fogalmazása. Nem tetszésének adott kifejezést. Már érezte, hogy kissé hízelgő. Érdemén felül becsülték meg vele. Ő csupán mérgében vágta földhöz a kenyerét. Gyalázatos érzés fogta el. Más is ült már fogdában, de javarészük nevetett rajta fölényesen, még 72-tek is vele amúgy vagányosan. Ő pedig titokban mély szégyent érzett, züllöttséget, felbomlást, mert nyomorult, langyos, középszerű. Se nem bátor vagány, se nem jó maga viseletű jeles tanuló. Se nem tudja megvédeni a zsíros kenyerét, vagy elszedni a másét, se nem tud fölébe emelkedni a falánk éhes mi voltának. Se nem hívő, vallásos lélek, mint Tóth Tibor, se nem életre való istentelen. Tétova bizonytalan, gerinctelen ember. Ahelyett, hogy tárt mellel szembefordulna velük, még bűntudatot is érez a másfélessége miatt, és olyan akar lenni, mint a többiek. De ez sem képes határozottan és teljes odaadással csinálni, hanem csak botladozik a félúton. Amellett mindenkinél különbnek tartja magát. S ha egy kicsit körülnéz, hát jóformán mindenki különb nála. Ezt aztán mégse akart elhinni. Csak hadd csukják megint fogdába, gondolta döjfösen, amikor Schulze kiment a hálóteremből, a betört ablak miatt. A sorakozva álló század vigyázba merevedett az ajtó nyílására. Az öreg Tanner tiszthelyettest maga előtt engedve Schulze belépett és végignézett az arcvonalon. Növendék medve! Szólalt meg a szokásos kis hatásos szünet hozzám. Után. Parancs, hozzám! Az elsősorban előtte álló két növendék most félreugrott és helyet adott medvének. Az újonc megállt 3 lépéssel Schulze előtt és tisztelgett.
Növendék medve.
Növendék medve.
Feleljen a kérdésemre.
Mondta a tiszthelyettes.
Maga törte be az
feleljen
ablakot a
kérdésemre.
A folyosón, vagy nem?
Maga törte be az ablakot a folyosón, vagy nem? Schulze lassan pattogtatta a szavakat. A jelenet félelmetes drámaiságát még medve bátortalan hangja sem tudta csökkenteni.
Nem én törtem be, tiszthelyettes úr.
Nem én törtem be, tiszthelyettes úr.
Lelépni.
Köszönöm. Mordult rá Schulze. Lelépni. Medve tisztelget, hátra arcot csinált és visszalépett a beosztásába. Schulze az idegen tiszthelyetteshez fordult.
Nem ő törte
be. Nem ő törte be, mondta. Aztán, ahogy a deresbajszú Tanner egy kényszeredett vállamozdulatot tett, és meg akart szólalni, Schulze közbevágott, nem hagyta
a
beszélni.
A növendék nem hazudik. Keressétek meg a tettest. Ha nem kerül elő, hát megtérítem a kárt. A saját zsebemből.
Az idegen idősebb tiszthelyettes kelletlenül félrehúzta a száját. Ugyan, legyintett, és végeredményében nem tudott mit felelni erre. Később, már a lépcsőn lefelé, medve kezdett a szeme körül elvörösödni. Csak lassan értette meg az ember, hogy mi történt. Szabadkézi rajz is volt aznap, de már az első óra után Zsoldos odafordult medvéhez.
Ezt jól megúsztad,
pupák. Aztán délután megfoghatatlan vidámság támadt a tanteremben. A fényképkiosztás talán a szabadságos vonat hangulatát idézte fel, de különben is minél nehezebb volt egy Schulze napunk, annál nagyobb megkönnyebbülés volt utána Bognár szolgálata. Cserélgettük a fényképeinket. A sűrű szemöldökű formes nyerítve felnevetett, pedig régen hallottam már nevetni. Zsoldos egy ismert táncdalt fújt a fésűjén. Everybody's doing it, doing it, doing it. És addig-addig, hogy a nagy zajban néhányan járni kezdték a dobogó előtt ezt a medvetáncot. Már mindenki így csinál, úgy csinál, így csinál. Medve a tanszerládája zöld felületét nézte. Minden hiába. Jellemtelen, hazug ember lett, hogy ő nem hazudik. A gyomrából indult meg fölfelé lassan valami émelygő félelem. Egész idő alatt, egész nap készülődött benne ez az érzés. Ott volt eddig is a gondolatai alján. Schulze bajuszos, kemény, egészséges arcát látta. Undorodás és félelem fogta el. Ez a világ itt el akarja őt nyelni, és mint egy förtelmes hüllő, előbb kezdi benyálazni. Schulze megvédte őt, gondolta gyűlölettel. Szél jött, esőt hozott. A gyakorlótér már délelőtt sártengerré változott. Ez is buzdítólag hatott Schulzéra. Takaródókor olyan fáradtan dűltem ágyba, hogy nem volt erőm begyűrni a pokrócomat a lábammal, ahogy megszoktam. Elaludtam, és szinte abban a pillanatban már rázott is felszeredi, ébresztő. Schulze felöltözve állt a mosdóajtó előtt, és ordított. Minden illany égett a hálóteremben. Fél perc alatt felöltözni, ágyat szétdobni. Nagyon lassan mégis kezdtem felfigyelni, hogy Schulze nem a szokásos parancsokat harsogja. Kimenő ruhában, köpenyben, futó lépésben le az épület elé, lentfonalban sorakozó. Mi a csuda ez? A továbbra hirtelen kapkodni kezdett az egész hálóterem. Repültek szét az ágyak, ki a szekrényből a ruhák. Szeredi rettenetesen álmos volt, mégis szédületes gyorsasággal dolgozott. Ahogy remegő ügyetlen ujjakkal a cipőfűzőmet próbáltam befűzni, észrevett és rám mordult, csukott szájas. Yes. A homlokzati óra ütött egyet, aztán még egyet, aztán abba hagyta. Nem értettem, hogy miről van szó. Ne fűzd be! Súgta Szeredi. Olyan határozottsággal mondta, és olyan nyilvánvaló erőfeszítésébe került, támolygó álmosságában ennyi figyelmet is szentelni rám, hogy szót fogadtam. Nem értettem semmit, de magamra kapkodtam én is a kimenő ruhámat, köpenyemet. Lerohantunk a lépcsőn, Szeredi majdnem vonszolt magával. Alig, hogy kiértünk Szeredivel, Schulze odaállt a főkapu elé. 3-4 embert, aki utánunk érkezett, még átengedett a szökőkút túlsó oldalán gyülekező századhoz, de attól fogva csak intette a kapun kilépő elkésetteknek oda. Külön osztagban sorakoztak, vagy 20-an. Mi ez alatt oszolyban ácsorogtunk, s lehajoltam befűzni a bakancsomat, mert láttam, hogy Szeredi is ezt csinálja. Most volt rá időnk. Te, súgtam Szeredinek. Még csak 2 óra. Felnézett rám, ahogy mellettem guvolt a sötétben.
Te, még csak 2 óra.
Próbariadó.
Próbariadó.
De minek? De csodálkoztam. Minek? Csak.
Csak.
Hirtelen odasúgtam Szeredinek elég hangosan.
Pif!
Erekje! Szeredi bólintott, és halkan, ugyanolyan nyugalommal és rejtett elégedettséggel ráfelelte. Pif! Ezt csak mi ketten értettük. Kedden reggel, ahogy levonulás előtt végig sétált a hálótermen, a már bevetett ágyak közt Schulze egy vetetlent talált.
Ki hiányzik innen?
Mi ez? Ki hiányzik innen?
Hol van?
Kérdezte.
Ápoldában.
A Medve Gábor, felelte a megszólított növendék. Hol van? Kápolnában.
Úgy sem volt ma a kápolnában.
Úgy sem volt ma a kápolnában, mondta Tóth. Amikor rájöttek, hogy Medve eltűnt, már befejeztük a csukló gyakorlatot. Sötét volt még odakint. Schulze maga mellé vette a 2 napost és a hálóterem ügyeletest, s felrohantak a 2. emeletre. De sehol nem találtak semmit. Medve szekrény részében sem jelezte semmi nyom, hogy mi történt vele. A magyar óra Lukas volt, s akkor kezdett derengeni a hajnal. Köd volt. Medve ebben az órában egy kis völgy oldalában kapaszkodott fölfelé. idegen országban, s egy horpadt bádog dobozt rugdosott maga előtt, amely minduntalan visszagurult.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 10. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Juhász Jácint, Velencei István, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 18-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 11. rész. Medve nem megy haza.
Völgy magasan feküdt a tenger színe fölött. A lombos erdőket tűlevelük kezdték felváltani. Medve, anélkül, hogy tudta volna, már jó ideje idegen országban járt. Az északi gyakorlótér felső részénél, közel az intézeti kis kórház épület kerítéséhez, a külső fasoron túl, Volt egy jó hely a bokrok fák mögött. A magas kerítés bizonyos pontján itt át lehetett mászni. 3-4 tégla ki volt esve, vagy ki volt verve a falból, szinte hágcsószerűen, olyasféleképpen, mint a régi tornatér akadályfalán. Medve megjegyezte magának ezt a helyet, és azt is megfigyelte, hogy éjjel milyen kihalt a lépcsőház is az alsó két emelet. A kápolnában gondolta ki a tervét. Október vége felé tehetetlen nyomorúságában és magára hagyatottságában, s ha már úgyis ott ült másodnaponként a hajnali misén, megpróbált imádkozni. El tudta képzelni magának a názáreti Jézust, aki magyarázkodás nélkül is érti őt. Hozzábeszélgetett ilyenkor. Mindazonáltal a lelke mélyén nem várta, hogy segítsen rajta az a kétségbe esett imádkozásfére, s nem is volt meglepve, ahogy teltek a napok, és nem történt semmi. Nem haragudott Istenre. Valószínű volt, hogy másképp lesz ez, nem az ő feje szerint. De hogy valami lesz, afelől sohasem volt kétsége. Aztán egyszer eldöntötte magában, hogy megszökik. Ettől fogva átmeneti jellegűvé vált minden. A rosszul világított kis kápolnában úgy ült reggelenként, fázósan és idegenül, mintha egy vidéki állomás harmadosztályú várótermében várná éjfél óta a csatlakozást. Mindent kitervezett. Hétfőn, takarodó után, ébren feküdt az ágyában hanyatt, teljesen mozdulatlanul, mint egy elevenen eltemetett fakír. Éjféltájban akart indulni, számolgatta az óraütéseket, de mérhetetlen lassan telt az idő. Végül mégis elaludt, bármilyen izgatott volt is, nem sokkal azután, hogy a homlokzati toronyóra elkongatta a 10:30-et. Amikor felriadt, egyszerre kiment az álom a szeméből. Odakint sötét éjszaka volt. A hálóterem aludt, Schulze aludt a fülkéjében, az épület hallgatott. Az éjjeli lámpák sápadtan, sárgásan hunyorogtak a mennyezeten. Nem tudta, hány óra lehet. Végtelen óvatossággal öltözködni kezdett. Amikor később megtalálta a téglahíjas falrészletet, s átdobta a köpenyét, és utána mászott, a gallyak összekarmolták az arcát, a kezefejét, a tenyerét pedig felhorzsolta, de észre sem vette. A fal tetején, amikor ráhasalt és átfordult, piszkos lett a zubbonya. Ezt érezte és idegesen törülgette. Belebújt a köpenyébe, begombolta. Csönd volt, feketeség, sehol egy lélek. Olyan akadálytalanul ment eddig minden, hogy félni kezdett. Remegett a térde. Hallgatta a szívdobogását egy-két percig, de vizelnie kellett, s itt nem mert közvetlenül a téglafalnál. Valahol átment egy fahídon, és amikor megállt vizelni, már megszokta a félelmét. Aztán nem állt meg többet. Fogalma sem volt róla, hogy merre jár, és hogy mennyi ideje gyalogol. Sokára, rettenetesen sok idő múlva, egyszerre csak észrevette, hogy virrad, és hogy megszűnt a félelme. Olyan lopakodva érte őt utól a hajnal, hogy alig volt valami jele. Továbbra is sötét maradt, csak éppen kezdett láthatóvá válni a táj, a fák dereka, a köves ösvény. Mire a völgykatlanba ért, már kezdett fényesedni a köd is. Itt került a lába elé az ócska konzervdoboz. Ahogy rúgdosta maga előtt, félre-félre gurult. Nagyot rúgott bele. A bádog megcsörrent egy fatörzsön, hegyes szögben visszaperdült, és gurulni kezdett lefelé a lejtőn. Bosszúsan visszafordult utána. Csökönyösen ragaszkodott a horpadt dobozához, de a léptei ütemében nem tudta jól irányítani maga előtt. Hirtelen egy fa mögé húzódott, mintha kocsi zörgést hallott volna a völgy felől, vagy inkább lódobogást. Még amikor világosodni kezdett, hirtelen eszébe jutott egy pillanatra a hálóterem. Heves gyűlölet fogta el. Hogy mertünk az eszébe jutni? Belerugott a konzervdobozba, s elindult visszafelé. De most megijedt a lódobogástól. Lent kanyarodott egyet az országút, és látszott egy darabja. 2 vagy 3 éve, vagy még régebben megszökött egy 3. éves, és paraszt szekéren hozták vissza a csendőrök a 6. faluból. És hogy a csendőrök megbilincselték az elfogott növendéket, így mesélték. Medve nem találkozott sem csendőrrel, sem civillel. 2 ország közt a senki földjén járt, de vámőröket sem látott, mert a mesterséges, láthatatlan határ öblöt vetett itt. Nagyot kanyarodott, és a sorompók messze voltak, az országút lankás szakaszán jó fél óra járásnyira. A doboz, mintha csak tréfát akarna űzni vele, görögni kezdett lefelé a kis ösvényen. Babonásan indult utána vissza az úton, ahol fölkapaszkodott egyszer. Aztán nem állt meg, csak neki támaszkodott a tenyerével egy pillanatra egy odvasfának, és görcses sírás tört ki belőle. Megrúgta a fatövében elakadt konzervdobozt, és ment utána lefelé. Hátrahajlította a nyakát, hogy könnyeit egy kicsit visszatartsa. Így baktatott tovább, nem látva egyebet, mint a könnyeinek és a felszakadozó ködöknek kettős fátyolánát, az ólomszürke eget. A lassan-lassan betörő reggeli világosságban némán füstölgett a kis völgy. Délfelé az intézetbe igyekvő Menotti százados észrevette, hogy a külső vashíd közelében egy növendék ólálkodik. Rákiáltott, medvetüstént megállt. Negyed óra múlva már a fogdában ült. Összekuporodott a pritchen és elaludt. Befűtöttek. Medve arra ébredt, hogy verejtékezik, szörnyű melege van. Levetette a sáros köpenyét, kigombolta a zubbonyát, és már is aludt tovább. A foglár felrázta az ebéddel, aztán felrázta a vacsorával. Másnap reggel kiengedték. Bognár volt szolgálatban, jelentkezett nála, beléptették a helyére, és folytatta a csuklógyakorlatot a többiekkel együtt. Délután megérkezett az anyja.
Hazaviszlek, kisfiam.
Hazaviszlek, kisfiam, mondta azonnal, amint kettesben maradtak. Medve azonban ideges volt, nem figyelt az asszonyra. Egy darabig kutatta a tekintetét, hogy haragszik-e, de aztán, amikor látta, hogy nem haragszik rá, megkönnyebbült, és megint elfordult. Csak immelámmal felelgetett neki. Hát nem is örülsz, Gábor? Medve igyekezett gyengéden kiszabadulni anyja öleléséből.
Nem akarok hazamenni.
Felej hát.
Micsoda?
Nem akarok hazamenni.
Itt maradok,
micsoda?
Ha lehet.
Mit beszélsz?
Az ezredes megmondta, hogy maradok hazzá, akkor megbüntetnek a szökésé.
Az asszony nyugtalan lett, megriadt. Nem értette, hogy miért nem akar hazamenni vele a fia. Az ezredes megmondta neki, hogy maradhat a fiú, de akkor megbüntetik a szökéséért. Áriston bacsukják. Medve egy pillanatra elmosolyodott, amikor az anyja tanácstalanul megfogta a kezét. Ne búsulj, drágám, mondta, és odaszorította az arcát az övéhez. De aztán valahogyan mellékvágányra siklott a beszélgetésük. Szerette volna szelíden és kedvesen megnyugtatni az anyját, mégis egyre türelmetlenebbül válaszolgatott neki. Most nem erről van szó, mami.
Miért vágtad földhöz a zsíros
kenyerét? A fogdáért korholta őt az asszony, és hogy miért vágta földhöz a zsíros kenyerét.
Egyáltalán nem értem.
Lassacskán megbántódott. Medve ettől még ingerültebb lett. A szeretetét akarta kifejezni, mert fájt neki anyja szomorú és nyugtalan pillantása, és most az lett a vége a nagy igyekezetének, hogy gorombáskodik. Elhallgatott hát inkább megint. Szerda volt. Nézte a kotta tartó cirádáit. Sértődötten ültek magukban a zeneszoba plüss diványán, de egyikük sem mozdult. Medve arcán egy karcolás futott végig, behegett vonalka. Körmével a vart kezdte feszegetni rajta, mert viszketett.
Ne bánsd a
az anyja végre körmeddel. Megszólalt.
Nem
piszkos. Ne bánsd a piszkos körmeddel. Nem piszkos, mondta Medve. Az asszony közben megfogta a kezét, és most Medve is megnézte. Mégis piszkos volt. Az asszony magához ölelte a fiát, és megenyhült egy kicsit az arca. Kibékültek. De másnap, a sokkal rövidebb látogatási idő alatt, Medvének sikerült a türelmetlenségével, ingerült hangsúlyaival úgy megbántania az anyját, hogy aznap este elutazott, pedig vasárnapig akart maradni. Medve nem is marasztalta. Csütörtök délután volt. Matej a szomszédja már reggel faggatni kezdte az első 10 perces szünetben.
Miért akartál megszökni,
te állat? Medve nem felelt, meg sem hallotta a kérdést. Teljes nyugalommal keresgélt tovább a fiókjában. Matej a könyökével oldalba lökte, s megismételte.
Csak.
Medve szórakozottan ránézett, és határozott hangon azt felelte. Csak.
Mi az? Berezeltél?
Mi az? Berezeltél? Mondta Matej még jobban felemelve a hangját. Tudta jól, hogy mit csinál. A varjú felemelkedett a helyéről, de egyelőre állva maradt. Csönd támadt.
És miért jöttél
vissza? Figyeltük őket, vagyis inkább
Merényit. Ki hívott, te gané?
És miért jöttél vissza? Folytatta Matej. Ki hívott, te gané? Medve végre ránézett. Miért? Mi célból, mi?
Miért? Mi célból, mi?
Otromba csak könnyösséggel. Medve hallgatott. Helyette váratlanul Szabó Gerzson fordult Matej felé.
Hogy kinyalhass neki? Tán azért.
Merényi nevette el magát elsőnek. röhögtünk Matejen. Unalmassá vált a sok miértjével. Mindez nem jelentette azt, hogy bárki is medve pártján lenne, s főképp nem Merényi. A délutáni parancsban már felolvasták medve fenyítését. A magaviseleti megrováson kívül 48 órai szigorított elzárást kapott. A karácsonyi szabadság előtt, kivételesen negyed évkor, mi újoncok is kaptunk a gallérunkra egy-egy stráfot, gomb nélkül Tóth Tibor pedig kettőt. Medve azonban nem kapott. A magaviseleti megrovása miatt. A szökése és visszatérése után fontos változáson ment át. Hogy ez miből állt, azt nehéz megmondani, mert a magatartása, vagy a mozgása, a hangja, a hangulata, vagy az arc kifejezése nem változott. Nem ilyesmiből állt ez a változás. Voltaképpen csak abból állt, hogy ezentúl másként tette fel a sapkáját. A fejébe nyomta, egyet húzott rajta hátul, vagyis a markával erélyesen hátrafelé fésülte a nyúlt agya táján, s azzal elengedte, nem szánt rá többet ennél az egy mozdulatnál. Ennek a leegyszerűsödött, nem törődő módszernek az lett az eredménye, hogy ettől fogva mindig egyformán és eltéveszthetetlenül egyéni módon viselte a sapkáját. Hosszú volt az ősz, és nem történt semmi. Kedden délután gyakorlat volt, szerdán ebéd előtt szabad kézi rajz, csütörtökön vívás, pénteken fürdő, Schulze, Bognár, Bognár, Schulze, Merényék. Eltelt egy hét, nőttünk egy millimétert. Medve másképp hordta a sapkáját. A csukló gyakorlatot néha a földszinti és emeleti folyosókon tartották villanyfénynél, de legtöbbször, ha nem esett, a főépület előtt, ahol a kapu két lámpája és a sétányok vasoszlopos lámpái világítottak elég gyengén. Ha köd volt, alig lehetett látni, és az ember lazsált, kihagyta a vezényel gyakorlatokat. Medve nem hagyta ki. Örült, hogy nem látják, és a ködben nem tudják róla, hogy végrehajtja a vezényszót. Ez sokkal könnyebb volt. Engedelmeskedni sokkal könnyebb. Már rég nem a szégyenkezés tartotta őt vissza a buzgó engedelmesség látszatától, hanem csak az öntudatlan irtózása a hazug magatartástól, a hamisságoktól, amikbe amúgy is fájdalmasan belekeveredett. Fekete éjszaka volt a csukló gyakorlatokon, s egyre hidegebb. Esett. Csupa sár volt minden. Bele kellett térdelnünk, bele kellett hasalnunk a sárba. A kitisztíthatatlan bakancsokhoz csatlakoztak esténként a kikefélhetetlen köpenyek, nadrágszárak. Merényék Schulze mintájára fiók ellenőrzést, éjjeli szekrény razziát tartottak a Bognár napokon, és hol az egyikünktől, hol a másikunktól raboltak el valamit, főként az ennivalókat. Vártunk valamit, s nem történt semmi. Lebbencs leves volt ebédre, Stefánia sült tarhonyával, és császár morzsa. Németből dolgozatot írtunk. 39, mondta Kolaltó egy reggel. Ismerősek voltak már a falak is, a lépcsőfokok is, ismerős volt a földszinti folyosó leves szaga, az emeleti illemhely olajos bűze. Ismerős volt a visszhangos hatalmas étterem villacsörömpölésével, tengermorajlásával, zenekari esztrádjával, a császár életnagyságú olajfestményével. Ismerőssé vált ez az egész idegen világ, de azért majdnem ugyanolyan átmenetinek éreztem, mint az első napon. És semmilyennek. Csinálta az ember, amit kellett, egyelőre. Egyelőre? Meddig? Örökké. Vártunk valamit. Tudtuk, hogy hiába várjuk. Bokáig sároztuk a cipőnket a csúszós, vagy tapadós, vagy híglatyakban. Még egy szép napon, december első hetében le nem esett a hó. Délelőtt indult meg a havazás egészen váratlanul szélcsendben. Sűrű nagy pelyhek kezdtek száldosni az ablak előtt, kerengtek, imbolyogtak, ráérősen himbálóztak lefelé, néha még fölfelé is. A tanterem ablakait szinte elvarázsolt ez a kavargó, fehér színjáték, mintha egy óceán járón utaznánk valahová. Nem tudtam levenni a szemem az egyhangú és csodálatos látványról. Részeg lett az ember, olyan hirtelenül érkezett a hóesés. Erre a lehetőségre nem is gondoltam. A 10 órás nagyszünetben szétfutott a hír, hogy elmarad a délutáni gyakorlat. Az orvosi vizit és a 10 órai kiosztás után gombozni kezdtünk Kolaltóval a tanszerládája viszintesre támasztott fedelén. Szabó Gerzsonék a kájha előtt gugolva krumplit sütöttek és kenyeret pirítottak. Mufival és Halász Péterrel együtt reggel a csuklónál szedték össze az egyik pinceablak körül szétgurult krumplikat. Csak most értettem meg, hogy céljuk is volt vele. Cakó Pali Szeredi mellé könyökölve mutogatott neki egy színházi képes újságot.
Mi? Megy el Schulze?
Kiáltott fel valaki az ablakban. Megy el Schulze? Oda tudultunk az ablakokhoz. Bognár következett szolgálatra, nem volt semmi különös abban, hogy Schulze megy haza. Mégis én is megnéztem magamnak. Jó volt ezt látni. Lépegetett a hóban, már elhagyta a szökőkutat, most beért a főalléba, és egyre távolodott. Hult a hó. Véget ért a sárkorszaka. Szabó Gerzsonék megégették egy kicsit a krumplit, mert parázson kellett volna sütni, de a szén még lánggal égett a kályhán. Áttértek hát a szokásos kenyérpirításra, és az izzó vasajtóhoz szorított kenyerek szagába belevegyült az égett krumplié. Halász Petár a szemöldökével integetett nekem titokzatosan, hogy menjek oda. Oda mentem. No? Kérdeztem. De Halász ötölt-hatolt a szemecsücskéből sandítgatott jobbra-balra.
Húcsata lesz.
Húcsata lesz, mondta. Gyakorlat helye.
Schulze tiszt helyet.
Ezt már tudtam.
Tanfolyamra megy.
Nem azért hívott oda, vártam.
Vidd a fenébe.
Schulze tiszt helyettes úr, tanfolyamra megy. Tette hozzá. Halász Petár vigyorgott. Nem Schulze tanfolyamát akarta kezelni velem, csak fecsegni. Nem ezért hívott oda. Felemelte három újnyira a tanszerládája fedelét, benyúlt hirtelen, és a markomba nyomott egy sült krumplit. Vidd a fenébe, súgta, gyorsan. A krumpli héja vastagon elszenesedett, alaposan megégették, ezért adta nekem, de nem csak ezért. A belseje, miután a kormot lerágtam róla, és részben kiköbdöstem, nagyon ízlett. Még meleg volt. Egyszerre eszembe jutott, bár nem tudom miért, hogy kölcsönadom Medvének könyvemet, a Lázadás a Bounty fedélzetén. Cakónál volt utoljára, aki elkérte, s Kollaltó és Szeredi már előbb kiolvasták. Hová mész? Nézett fel Kollaltó. Várj! Oda szaladt a Medvéhez a könyvvel. Az első pillanatban nem értette, aztán nagyon megörült neki, láttam. Csillogott a szeme. Igyekezett minél hűvösebb hangon megköszönni. Méltóságos viselkedését nagyban csökkentette azonban, hogy közben megnyálaszta az öklét, és törülgette vele az orratövét.
Hová mész?
Mi az?
Várj.
Kérdezte Kollaltó, hogy visszamentem.
Mi az?
Semmi.
Telősz.
Telősz.
Kollaltó tanszerládáján játszottunk. A fedőlapja alá volt támasztva két-két könyvvel, hogy viszintes legyen. Tulajdonképpen az égvilágon semmi értelme nem volt, hogy kölcsön adtam Medvének a Bounty fedélzetént. Tudtam. Csak úgy kedvem jött hozzá hirtelen. Mégis jó ötlet volt, nem bántam meg. Nekem megérte, mert olyan jól esett, mint egy ráadás fél zsíros kenyér, vagy mondjuk egy negyed. Vagy legalábbis egy jó harapásnyi. Kollaltó egy kurta kérdő pillantást vetett rám, de azután ő sem firtatta. Látta, hogy a magánügyem. Játszottunk tovább.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 11. rész hangzott el, felolvasta Végvári Tamás, közreműködött Molnár Zsuzsa, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta, munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Pályer Imre verseit Ternyák Zoltán olvassa fel.
Nincsen megoldás, nincs magyarázat. Miért van az, hogy otthonos én nekem metrón utazni, mélyen a föld alatt, főként az esti járatokkal, zúgva a szűk alagútnyi létben. Nincsen szilárd pont lakni a lakhatót. Egy esti arcvonás, megereszkedett, zúgások és kattogások. Nézed a vak, rohanó sötétet. Ez óda, érzed? Még ha fonákul is. Nincsen megoldás, nincs magyarázat. A metró, a zúgás, a régi metrum törnek előre, metróhúzat. És így léptetődsz, tatódsz és tetődsz alászállás metróhúzatban, maszkulin szenvedő szerkezetben, ezredvégi adásszünetben, valamely bugyor ez a mindenféle ságok, ségek kavarognak az idők szelében, metróhúzat, mozgó lépcsőn, gondolat, jelek, zenit, nadír között, hűséges társaid, vetélyében ők is léptetődnek, akár mint magad. Lesz érkezés, mélypont, csúcspont, lesz csőd, diadal, határ, csönd, sötétség és fény, áldomás, állomásnyi extázis, sorvégi exitus. Befut a szerelvény. Futok a szerelvény után. 38 éves múltam. Futok a szerelvény után. Helyzetfüggő vagyok. Vakfolton kattog az igazi életem. Zöld halak. Feldobódtok zöld halak, mint időkből halk szavak. Már is tűntök, búborék. A víztükör újra kék.
Pályer Imre verseit Ternyák Zoltán olvasta fel, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Pályer Imre verseit Fenyő Ervin olvassa fel.
Ballada a sosem hult hóról. Vannak az ideges váltások. Szerte csúszik az eredet. Lecsúszik a váltáska. Mozgatna pedig hegyeket. Formák helyett kísértetek. Ide-oda rámol, hol a túróban van a velem is veled. De hova tűnt a sosem hult hó? Se polgárok, se deviánsok. Tartalom helyett művelet. Sok kevés, aztán kevés, sok a lehetne, de nem lehet. Változó állapot, esetleges halmaz, túl rossz, túl jó. Már itt a túl, mi innen, keret, de hova tűnt a sosem hult hó? Diadal perspektíva, árok, külső nézőpont, hova lett? Azért még figyelek, várok. Mi szól? Önhangzó szerkezet. Hiába az igyekezet. Dúlhat ördög, lebeghet puttó. Úgy megy, hogy meg sem érkezett. De hova tűnt a sosem hult hó? Ajánlás. Herceg, mond csak, minden mehet. Nyom az idő, mint a sirokkó, hallgató szavak, üregek. De hova tűnt a sosem hult hó? Loyola szomorú feltámadása. Rájöttem, ezeknek dolgozott az idő. Meggyónom, akkor is felrém lett. Az univerzális hit, nyers erő, az én erőm. Hinni vágytam öröknek, nem ideiglenesen sajátnak. De elnyomtam a kéteit. Jellé lőn a nyom. Tobzódnak az ide-oda hajlongók. Én, Ignác, kineveztettem egykor a hit lovagjának, most vagyok a kitaszított, a különc, a zsoldos. Sorsom, ha beteljesül, nem teljesedés. Nem lesz okozat, hiszen nincsen ok. Véletlen vírus lesz, vagy kúsza orgyilok. Az igazi fiesta. Mogorva ökrök lődörögnek. A torreador nincs jelen, de az olajos piszkos rudat már végighúzták a vasrácson. Még egyszer, megint. A bika kirobban, a teste remeg. Felpillant a vérére szomjas tömegre. Nyakán megfeszülnek az erek. Megrázza a fejét. Ó, nem barátom, ez nem a békéltetés ideje. A felszabadító, a zsarnok igazságosztó kalapjában csak ezután jöhet. Csak ez után.
Pályer Imre verseit Fenyő Ervin olvasta fel, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2001. május 9-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Pályer Imre verseit Tóth József olvassa fel.
Köztes epilógus. Már majdnem otthon, ott a ház előtt, éjfélkor a felüljáró alatt, a beton és az ég részek alatt. Ha úgy elfárad, szeme lecsukódik, holott az otthon nincs elérve még. Ő megtartotta az egész napot, egy pillanatra most elengedi. Nem vízió, nem álom, átfordul valami. Négyzetből hullám, beton felüljáró, bérháztömb vízszintes szakadékából hömpölyög bérház és beton. Sodorja egy halasztott óceán valami mögött és helyett, az előtte utána semmibe. Ami már nem ő, elborítja. A lehúgyozott lépcsőn már így lépegett. Látás peremén, áramszünetes metaforák között, a csorba levélszekrény mellett, a lét s a lift kattog a dohban, tá-ti-ti-tá-ti, kilép. Előveszi a kulcsot, beilleszti a zárba, elfordítja, nem érkezik haza. Felperzselt bolhapiac valahol. Felperzselt bolhapiac valahol az odabenti külvárosban. Idves guberálók sem osonnak itt. Kopott torszholmit gyűjteni, a por kergetőzik csak. Pernyét hajt a szél. Árnyéka nincsen semminek. A nap szétdújja azt is. Hamarabb, mielőtt a hűs ide ér. Rongyolt matracok, évek, odvasak. Egy könyvhever az éget kiszáradt földön, lapjai peregnek, kiszállnak, repülnek össze-vissza a szavak, a betűk, az üszkösek, matt ékezet, itt nincsen árnyék, csak emlékezet. 17 év múlva. Így is meglehetőst király kisasszony volt, még tornacipős alakja ott a metrón. Pulzusomat nem gyorsította mégsem, lázba vigyen vagy megfagyasszon. Egykor mekkora az itszer ez a hét megálló Népstadiontól Moszkva térig. Rubint, hattyúj, száj, nyakív, elég, itt nincs elégi a hő szerelmiének. Kudarc kínja se már. Méltatlan a priori. Tócsa aluljáróban. Folyni akart még valamerre, mintha... És ne, nem kell a szerelem, csupán a talmi. Kávé, adrenalin szint emeléshez. Zúgások, húzatos zörömbölések.
Pályer Imre verseit Tóth József olvasta fel. Szerkesztette Lator László. Rendezte Barsányi Anikó. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 25-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló.
Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
Nyár 26. Étfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.